Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Amennyiben idén nem állapodik meg az Európai Bizottság és a magyar kormány a helyreállítási alap folyósításának feltételeiről, akkor Magyarország nem kapja meg a pénz 13%-os előlegét. Az uniós forrás is elvész, vagy csak egy lehetőséggel lesz kevesebb? Részletek és válaszok hamarosan. Előtte azonban arról, hogy a hétvégi német, majd a jövő tavaszi francia választás mennyire lesz hatással az úgynevezett német-francia tengely jövőbeni európai irányvonalára. Erről beszélgetek Zahar Péter Krisztiánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjével.
Nagy változások az én meglátásom szerint az együttműködés terén nem várhatók, már csak azért sem, mert mindkét fél idejekorán megpróbálta örökségként továbbadni azt az Európa politikát, amit az elmúlt években folytattak. Ugye Macron elnök már 2017 óta nagyszabású javaslatokkal állt elő az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, és ehhez Angela Merkel német kancellár örömmel csatlakozott, és bizonyos elemeket örömmel karolt föl, és 2019-ben a két fél meg is kötötte az úgynevezett Aacheni szerződést, amely bilaterális vonatkozásban számos elemét ezeknek a javaslatoknak igyekszik átültetni, és most ezt képviseli valójában a közösségi szinten is, tehát hogy mik azok az elemek, amelyek a jövőben mutatóak legyen, akár ugye a von der Leyen bizottsági elnök asszony által említett stratégiai autonómia kérdéseiről, vagy legyen ez akár a gazdaságpolitikában, vagy pedig például az ifjúság terén. Tehát vannak olyan fix pillérek, amelyek biztos, hogy a következő kormányok során is kijelölik az utat, és nagy változások ezért nem várhatóak az én meglátásom szerint.
Azért érdekes, amit mond, mert ugye a mostani német választás megelőzte három televíziós vita a kancellár jelöltek között, és egyiken sem hangzott el az Európai Unió. Nem beszéltek Európa politikáról. Tehát egy új német, vélhetően baloldali kormány, az mennyire tartja majd fókuszba Európát? És ezeket a dolgokat, amikről az előbb beszélt.
Igen. A történelmi tapasztalat ugye azt bizonyítja számunkra, hogy vannak olyan konszenzuális kérdések a német belpolitikában, amelyekről nem kell beszélni, mert a talapzathoz tartoznak, amely minden politikai erő számára adottak. Tehát jelenleg egyedül talán ugye a populistának, szélső jobboldalinak kikiáltott Alternative für Deutschland, az Alternatíva Németországért mozgalom az, amelyik egy eurokritikus, Európa kritikus mozgalomból vált meghatározó politikai tényezővé, de még akkor is, hogyha most egy kormányzat vált a szociáldemokraták adnák a kancelláriát a következő német kormánynak, akkor is minden bizonnyal Európa fókuszú marad a német kormányzat, mert nem tud mást tenni, hiszen számára valójában a nemzeti ügy az európai ügy. Tehát a német világlátáshoz tartozik egy nagyon érdekes érték alapú, érték közösségben való gondolkodás, ez a Wertegemeinschaft, és számukra ez az Európai Unió, egy olyan érték közösség, amely azt mondja, hogy a német politikai centrum az csak Európában teljesedhet ki. Ez valójában Adenauer óta így volt minden kormányzat esetében, és ezért valószínűleg nem is kell nagyon beszélni a válságokról, mert azoknak a megoldásán amúgy is a mindennapi politika dolgozik.
Ugyanakkor egy baloldali fordulat mégiscsak más megközelítésbe helyezi a gazdaságot, meg a szociális víziót is, amiről ön a minap tartott előadást.
Igen, ami érdekes lehet itt, hogy ténylegesen ez a konferencia Európa jövőjéről során meghatározó téma, tehát a szociális jogok kérdése, a gazdasági együttműködés kérdése az hogyan mehet tovább, és itt is azért azt láthatjuk, hogy különösen egy baloldali kormányzat számára nagyon is vonzók lehetnek azok a jövő tervek, amelyek előttünk vannak, például ugye, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy 2030-ig a foglalkoztatottságot európai szinten 78%-kal kell tudni növelni, hogy a dolgozók vegyenek részt továbbképzésen, minél nagyobb számban, és hogy látványosan, ugye van ilyen irányszám, hogy 15 millióval csökkenjen a szegénység által fenyegetettek száma. Azt gondolom, hogy ez egy baloldali kormányzat számára is kiemelten fontos lehet, és éppen ezért a tagállamok munkaügyi normáinak, vagy szociális rendszereinek a teljesítményét is akár mérhetővé, összehasonlíthatóvá kívánják majd tenni, és így akkor ezen a téren is egy szorosabb európai együttműködést próbálnak majd kialakítani, hiszen ezek a területek most még leginkább tagállami hatáskörben vannak.
Egyébként a jövő tavaszi francia választás az nem okozhat némi kis bizonytalanságot, vagy pedig egy kis befagyott állapotot majd a két ország viszonyában? Tehát egy kivárást?
Nagyon érdekes lesz ez a választás, mert tényleg nem tudjuk előre jósolni, hogy ott mi következik be, mint hogy a német választásoknál sem látjuk egyelőre a pontos kimenetelt. Az biztos, hogy a német kormányzat, legyen az egy kereszténydemokrata vagy szociáldemokrata vezette kormányzat számára, Macron egy nagyon vonzó partner tud maradni a továbbiakban is, mert Macron a maga pragmatizmusával európai elkötelezettség és az Európai Unió megújításán dolgozik, tehát mindenféleképpen a meglévő politikai kihívók közül ő tűnik az, aki a leginkább Európa barátabb partner lehet, de meglátjuk, hogy kik lesznek még a jelöltek, hiszen hogyha adott esetben Michel Barnier is indul ezen a választáson, mint ugyanezt belengedte, akkor elképzelhető, hogy ő is egy ugyanilyen Európa fókuszú programmal lép majd a nyilvánosság elé.
Sőt, ugye ne felejtsük el, hogy a következő fél évben, tehát 2022 első felében Franciaország adja majd az Európai Unió soros elnöki tisztségét, és ebben az időszakban zárul le az Európa jövőjéről szervezett konferencia sorozat is. Macron ön szerint kampányának középpontjába állíthatja ezeket az európai történéseket?
Szerintem vannak olyan kérdések, amelyek a belpolitikára is hatást gyakorolhatnak. Ugye például ilyen ugye maga a gazdaságnak a kérdése, és ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban van egy ilyen nagyon fontos 3%-os deficit szabály, és például a okáért Macron államfő már bedobta ezt a követ az állóvízbe, hogy ő valójában ezeket a költségvetési kritériumokat, amelyeket az EU megfogalmazott, és ezzel ezt a 3%-os deficit szabályt is egy kicsit régi módinak, múlt századinak tekinti, ahogyan ő fogalmazott. Tehát minden továbbiak nélkül várhatunk itt én úgy gondolom, hogy politikai elemzőként várhatunk itt olyan izgalmas vitákat, csörtéket, amelyek akár az európai kérdéseket a francia választások kérdésévé is emelhetik.
Továbbra is a 21. században, a 2020-as években is német-francia tengerről lehet beszélni? Mert ugye Orbán Viktor miniszterelnök néhány évvel ezelőtt már a visegrádi négyeket is egy meghatározó csoportosulásként erő vetette fel.
Igen, egy nagyon-nagyon érdekes ennek a német-francia tengelynek a jövőképe. Ugye mindenféleképpen érdekesítette a helyzetet a Brexit, hiszen az Egyesült Királyság kilépésével a francia politika azért bizonyos tekintetben elvesztette egy szövetségest, aki néha ellensúlyozni tudta a német erőfölényt Európában, és most talán a visegrádi négyek lehetnek egy olyan új erőközpont, amely bizonyos a szupranacionalitás irányába mutató gyors brüsszeli központosítást előrevetítő folyamatokat fékezni tudnának. Ehhez viszont akkor a V4-eknek is egységesnek kell lenniük, és további szövetségeseket kell tudnia maga mellé állítania ennek a közép-európai szövetségi rendszernek.
Nyugatról egyébként lehetnek szövetségesek? Mert vélelmezem, hogy nem véletlenül akarja a balkáni bővítést a magyar kormányzat.
Nyugatról is lehetnek szövetségesek, ugye, hiszen még mindig megmutatkozott ez a kohézió barátai elnevezésű összefogásban, amikor a költségvetési vita kapcsán a magyar kormány maga mellé tudott állítani ugye, úgynevezett déli tagországokat, akik abban voltak érdekeltek, hogy a költségvetés felülvizsgálata során ezeket a kohéziós pénzeket ne veszítsék el, de így van a Balkánon is, úgy gondolhatjuk, hogy olyan országok csatlakozása elé nézünk, akik velünk szoros együttműködésben hasonló gazdasági mentén tudnak majd Brüsszelben fellépni.
Zahar Péter Krisztiánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Amennyiben idén nem állapodik meg az Európai Bizottság és a magyar kormány a helyreállítási alap folyósításának feltételeiről, akkor Magyarország nem kapja meg a pénz 13%-os előlegét. A forrásokhoz Budapest természetesen hozzájut majd előbb vagy utóbb, de akkor már csak utólag a számlákkal igazolt teljesítések után fizet Brüsszel. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem a részletekről.
Van esély arra, hogy pontot tesznek az ügy végére?
Információ szerint semmi esély nincs rá, tehát arra, hogy a szeptember végén nem hivatalos egyébként, hivatalos informális határidőt tudják tartani, de igazából ezzel nem történik semmiféle jogszabálysértés. Amiért nem sikerül ez, az azért, mert látható, hogy a tárgyalásoknak a fonalát a nyári szünet után csak szeptember 20-ai hétvégén, tehát szeptember 20-a előtt vették fel pénteken, tehát a múlt pénteken vették fel. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor szinte újra kell indítani a tárgyalásokat, és nagyon messze vannak még attól, hogy megállapodás legyen. Ha csak valamilyen csoda folytán fel nem gyorsulnak a következő napokban a dolgok, amit nem lehet azért persze kizárni, de ehhez olyan döntések meghozatala szükséges, amire eddig nem voltak képesek a felek.
Pedig nyár elején arról volt szó, hogy talán ez szeptember végén már le lehet zárni, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy volt egy nyári elfogadási időpont is Magyarországgal összefüggésben, aztán Budapestet is több más országgal vették egy kalap alá, akik zárójelben jegyzem meg, maguk kérték a hosszabbítást.
Volt egy 2 hónapos határidő, ami az Európai Bizottságot köti valahol, arra, hogy ha a tagállamok benyújtották a terveiket, akkor 2 hónapja az Európai Bizottságnak normálisan, hogy azért kiértékelje. De ez nincsen kőbevésve, ez egy puha dátum, hogy így fogalmazzak, és valóban van a rendeletben, a jogszabályban egy olyan kikötés, hogy közös megegyezéssel a felek hosszabbíthatnak. Ezt kérheti a tagállam, és pár esetben egyébként maguk a tagállamok kértek ilyet, Lengyelország például kért ilyet. Magyarország nem kérte, ott az Európai Bizottság kérte, miután nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy hosszabb menet lesz, tehát nem lesz 2 hónapos, és a magyar kormány gyakorlatilag ezt csendben beegyezési tartta ebbe. Tehát arról nincsen szerintem, nem is lényeges igazából most annyira a határidő, hogy mikor fejezi be a tárgyalásokat, bár hozzáteszem, vannak olyan szempontok, amelyek miatt nem mindegy, hogy mikor érnek véget a tárgyalások. Most már lehet látni az ennyi hónap után, hogy mik a vitapontok, a nyitott pontok, a nyitott kérdések, amiket meg kell oldani. Ezekhez alapvetően politikai döntések szükségesek. Kérdés az, hogy megvan-e az a politikai szándék Budapesten, és bizonyos szempontból egyébként Brüsszelben is, bár ugye egy technikai szinten folynak az egyeztetések, hogy azokat a nagy kérdéseket, amik az asztalon vannak, nem elhanyagolható kérdéseket tulajdonképpen megoldják, és akkor azzal felszabadulhatna az a 13%-os előleg, amely azért fontos, mert, és ezt szeretném hangsúlyozni, mert ez nem feltétlenül nyilvánvaló mindenki számára, hogy a rendelet értelmében amennyiben nem sikerül a tervet tanácsi szinten elfogadtatni, tehát hogy a bizottság még csak javasolni fogja, ha javasolja egy ponton, és utána még a tanácsnak erre rá kell bólintania, ha nem sikerül idén elfogadni, akkor ugrik ez a 13%-os előleg, tehát a 13%-os előleg kifizetése az ehhez az évhez van kötve. Attól kezdve viszont minden egyes kifizetésért, a kifizetéseket később érkezne meg, és azért mindig egy teljesítést is kell majd mutatni, egy teljesítés igazolást is, arról a tervről, amiről még nem is állapodtunk meg.
Tehát ugye az Európai Uniós finanszírozás az utólag fizet, tehát utófinanszírozású, tehát itt most nem előleget kapnánk, hanem, mint ahogy te is fogalmaztál, utólag adnák a pénzt arra, amit teljesítéssel igazolnak.
Így van, és ezt el is kellene számolni, és ez az egyik kulcskérdés itt, hiszen az Európai Bizottság ilyen úgynevezett mérföldkövekről, meg célokról tárgyal a tagállamokról. Nem elég, hogy a tagállamok bevállaljanak bizonyos reformokat, és ezekhez illeszik hozzá beruházásokat, és tegyenek látványos ígéreteket, ezeket be is vasalják rajtuk, mielőtt a pénzek áramolhatnának a Brüsszel és a tagállamok között.
De térjünk vissza akkor a problémákra. Mik a kritikus pontok a két fél között?
Ugye kezdetben a magyar tervnél voltak tartalmi problémák is. Ugye emlékezünk arra, hogy az oktatás, közoktatásnál kért a magyar kormány pénzt az egyetemekre. Tehát voltak olyan elemei, olyan tartalmi elemei a magyar tervnek, amelyek nem nagyon illeszkedtek az előzetes a brüsszeli elképzelésekhez, illetve ugye a brüsszeli elképzelések azért a jogszabályon alapultak, a rendeleten. Ezeket nagy részét mára ugye sikerült kitisztítani, hogy így fogalmazok, tisztázni, ami viszont továbbra is ott feszül a két fél között megoldatlan kérdésként, az azok a garanciák, amelyeket az Európai Bizottság kér az Európai Uniós pénzeknek a visszaélésmentes elköltésére. Tehát garanciák kellenek, és itt van egy vita, itt kialakult egy vita, ugyanis, és ez nagyon, ezt az érdemes ennek utána nézni, ugye az Európai Bizottság milyen alapon kéri például, ugye, hogy a közbeszerzési szabályokat Magyarország úgy módosítsa, hogy azt az Európai Unió elvárná, vagy fontosnak tartaná, vagy pedig a korrupció ellenes fellépésnél sokkal erélyesebb fellépést vár az magyar kormánytól, vagy a magyar hatóságoktól az Európai Bizottság, és az átláthatóság, a döntések átláthatóság, vagy a közérdekű információkhoz való hozzáférés.
Meg ugye szóba kerültek a bírósági ügyészségi eljárások.
És a bírósági ügyészségi eljárások. Tehát ugye egy sor olyan kérdés van, ezek honnan jönnek? Ugye ez egy jogos kérdés, hogy honnan jönnek ezek elő, honnan szedi a bizottság elő, milyen alapon. Most az alap az, hogy a jogalkotók belevették a kritériumok közé azt is, hogy az ország, úgynevezett ország specifikus ajánlásoknak is egy eléggé jelentős, és azért fogalmazok így furcsán, mert így szerepel a dokumentumban, a rendeletben, egy jelentős részhalmazát is be kell tudnia vállalni a tagállamnak is teljesítenie, mi pedig úgy, hogy mindez még hatékonyan kezelje a kihívásokat is. Amikor ezt elmondom, azért fontos mindez, mert ezek az osztrák specifikus ajánlások az európai szemeszterben vannak, és formailag ezek ajánlások, amelyek jogilag nem kötelezők a tagállamok számára. A magyar kormány, nem csak a magyar kormány, számos más kormány is, el is nézett nagy részt ezek felett az évek során. Viszont az osztrák specifikus ajánlások gyakorlatilag fogat kaptak, új erőt kaptak azzal, hogy megjelent a láthatáron ez a nagy helyreállítási alap. Ugyanis a helyreállítási alapban gyakorlatilag az osztrák specifikus ajánlásoknak, ahogy mondtam, jelentős részének a teljesítése, bevállalásos teljesítése, az egy kizáró kritériumá vált. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg egy tagállam, akkor az Európai Bizottság addig nem zárja a tárgyalásokat. És ez folyik Magyarországgal is, de kapcsán is. Igazából ott tartunk most, hogyha nagyon röviden el akarom magyarázni azt, hogy miért nincs megállapodás, mert az Európai Bizottság még úgy látja, hogy a magyar kormánytól nem kapta még meg azokat azt a mennyiségű és minőségű garanciát, amelyet az ország specifikus, korábban megtett 19-ben és 20-ban megtett ország specifikus ajánlásoknak a végrehajtását kellő mértékben, hatékony mértékben szolgálna.
Mit lehet tudni mégis nagyjából, hogy mikorra zárulhatnak le a tárgyalások annak tükrében, hogy ugye a magyar kormányzat kötvényeket is kibocsátott, hogy tudja finanszírozni az innen kieső vagy inkább csúszó bevételeket?
Igen, a kérdés az nyilvánvalóan, hogy a két fél közöttük, ugye itt elmondtam, hogy vannak jelentős különbségek, mert ugyan a magyar kormány bizonyos, az Európai Bizottság még valamikor nyáron készített egy olyan levelet, itt egy olyan levelet, amiben sugalta megoldásokat is, tehát a megoldások, amit az Európai Bizottság elfogadhatónak tartana a terv jóváhagyásához, azok ott vannak a magyar kormány asztalán, ezek közül állítólag nagyon keveset vállalt volna be a kormány, tehát folyik egy vita, elvi, presztízs, vagy akár gyakorlati és kérdésében is a vita. A kérdés az, hogy hol találkoznak. Elmozdul-e Brüsszel is, és a kormány is egymás felé, vagy valamelyik fél tartja magát a saját álláspontjához. Tehát a megoldás igazából ebben a helyzetben, miután úgy látom az Európai Bizottság számára nem feltétlenül sürgető a megállapodás, sőt az Európai Bizottság bizonyos okokból, politikai okokból, ne felejtsük az Európai Parlament felé, azzal, hogy tartja magát, hogy keményen tartja magát ugye ezek az ország specifikus ajánlásokhoz, jó pontokat is szerezhet a többi jogalkotónál, jogalkotó szemében, tehát hogy keményen bánik a lengyelekkel és a magyarokkal. Tudjuk, hogy vannak, hogy van az évek óta húzódó jogállami vita is a kettő között. A kérdés inkább szerintem az én szemszögömből az, hogy Budapestnek mennyire éri meg fönntartani ezt a pillanatnyi helyzetet, mennyire éri meg további hitelekből tömködni a lyukakat, vagy pedig inkább lépni annak irányába, hogy lehetőleg ezt minél gyorsabban tető alá hozzák a megállapodást. Azon múlik minden nyilvánvalóan, hogy a magyar kormánynál hogy látják, hogy látnak-e kellő rugalmasságot Brüsszel részéről, hogy Brüsszel engedhet bizonyos kérdésekben, akkor nyilván úgy látják, hogy érdemes akkor még tárgyalni, feszíteni a húrt. Eddig ez a stratégia szerintem nem jött be, de lehet, hogy a magyar kormány számára, ugye ne belejtsük el, választási év is közeledik, lehet, hogy még mindig jobban megéri a magyar kormány számára, hogy ezt a tárgyalást így gyakorlatilag hagyja tovább haladni. Hozzáteszem, felvállalva bizonyos kockázatokat is, hiszen ezzel említettem éppen az egyiket, hogy a 13%-os előleg így elúszhat. Természetesen az a pénz nem fog elúszni, de az előleg kifizetés azt jelenti, hogy az nem kell semmit se cserébe lehet tenni az asztalra. Hiszen ha nem lesz előleg, akkor attól kezdve minden pénzért majd bizonyítani is kell egy olyan tervnek a végrehajtását, amelyeknek fontos alapelveiről most sincs még megállapodás.
Mit gondolsz, hogyha valamelyik fél engedni kényszerül, és mindenképpen valamelyiknek engednie kell, akkor az melyik lesz?
A mostani helyzetet elnézve el tudom képzelni azt, hogy egy A terv vagy A opció, hogy egyik fél sem enged, és ebben az esetben akár a terv elhúzódhat átmenet a jövő, elfogadása jövő évre. Sőt, még akár is elképzelhető, hogy ad abszurdum, hogy nem lesz megállapodás. Ez nem feltétlenül azt mondom, hogy ez az a terv, ami meg is fog valósulni, de elnézve a téteket az asztalon is, hogy a bizottságnak és a magyar kormánynak is melyek azok a vörös vonalak. Ezek a vörös vonalak úgy néz ki, hogy nem nagyon fedik egymást, tehát nagyon nehéz lesz megállapodni. Másfelől én úgy látom, hogy ha azt nézem, hogy ki engedhet, semmiképpen sem lesz megállapodás anélkül, hogy a magyar kormány ne tegyen konkrétabb vállalásokat. Ez látható, hogy az Európai Bizottság bekeményített ilyen értelemben, keményebben áll hozzá a kérdéshez, és itt jön be az a kérdés, amit eddig nem vitattunk meg igazából, hogy miközben lehet ugye a pedofil ellenes törvény körül kirobbant vitának ehhez. Nyilvánvaló közvetlen kapcsolat nincs a kettő között, ugye ezt otthonról sokszor hallani, hogy ezért nem hagyja jóvá az Európai Bizottság, hát nem ezért nem hagyja jóvá, Tehát biztos, hogy az Európai Bizottságnak a hozzáállására hatást gyakorolt az, ez a törvény, oly mértékű felháborodást keltett, és erősítette azoknak a táborát, akik azt képviselik, bizottságon belül, vagy az Európai Unió szerte, Európai Uniós intézményekben, hogy Magyarországgal és Lengyelországgal szemben kemény kézzel kell bánni. Ezt nyilvánvalóan ez a törvény erősítette, tehát nem tett ilyen szempontból jót a megállapodásnak.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!